Hírek a Szent István Rádióban.
Átadták a több mint 20 millió forintból felújított római katolikus templomot a Borsodabaúj-Zemplén vármegyei Tisza Palkonyán. Az eseményen Kondzs Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára, Ferenc pápa szavait idézve arról beszélt, hogy az együttműködés jobb emberré, jobb tanítvánnyá tesz bennünket. A hálaadó szentmisében Ternyák Csaba egri érsek áldotta meg a felújított templomot. A főpásztor homíliájában Jézusról és a tanítványokról beszélt, akik arról tanakodtak, melyikük a legnagyobb közülük. Jézus megkérdezte tőlük, miről is beszélgetnek. Fontos, hogy életünk során ne féljünk kérdezni. Ebben is példa számunkra a kisgyermekek élete, akik őszintén nyíltan mernek kérdezni. Életünk során rengeteg olyan téma van, amelyek másodlagosak, harmadlagosak az igazi kérdésekkel összevetve. Az igazi kérdés, hogy mi végre vagyunk a világon, és mi az értelme az életünknek. A főpásztor arra buzdított, merjünk mindig kérdezni, legyünk hálásak, és merjünk Isten szeretett gyermekei lenni. Jubileumi nagymarosi találkozót rendeznek október 5-én. Hazánk legnagyobb múltra visszatekintő, évről évre megszakítás nélkül megszervezett katolikus ifjúsági rendezvénye, a nagymarosi ifjúsági találkozó ősszel ünnepli alapításának 50. évfordulóját. A szervezők jubileumi találkozót hirdetnek október 5-ére a nagymarosi plébánia kertben, hogy hálát adjanak Istennek a találkozó kegyelmeiért, az itt született hivatásokért, házasságokért és megtérésért. A Dunai árhullám tetőzése által érintett kisapostag volt a miniszterelnök munkájának következő állomása a mai napon, közölte a kormányfő sajtófőnöke. Orbán Viktor Varga Gáborral, a térség országgyűlési képviselőjével és Nagy Attila polgármesterrel együtt a kisapostagi Panoráma utcában kiépített ideiglenes védművet ellenőrizte. Amíg bárkit bárhol fenyeget az árvíz, a Magyar Honvédség készen áll a segítségre, szervezetten, nyugodtan zajlik a munka, mondta a honvédelmi miniszter. A magyar emberek számíthatnak a segítségünkre, hangsúlyozta Szalai Bobrovnicki Kristóf. A déli dunai szakaszokon még folyamatos az áradás, a felső szakaszokon már elkezdődött az apadás, ezt az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője közölte. Siklós Gabriella elmondta, az árhullám Dunaföldvár térségében jár, és az alsóbb szakaszok felé tart, ahol hétfőre kedre várják a tetőzést, mindenütt elkészültek a védekezési munkákkal, majd elmondta, szerdára elhagyhatja a tetőzés az országot. A tehetséggondozás stratégiai kérdés Magyarországon. A kormányzati támogatással zajló nemzeti tehetségprogram pedig nem kiadás, hanem befektetés a jövőbe. Hangoztatta a Kulturális és Innovációs Minisztérium fiatalokért felelős helyettes államtitkára Pécsen. Nagy Varga Zsófia a Magyar Tehetséggondozó Társaság emlékkonferenciáján emlékeztetett, a 16 éve futó nemzeti tehetségprogram igyekszik minden területet lefedni, minden korosztályt megszólítani, pályázatot és tanulmányi versenyeket kínálni tehetséges gyermekeknek, fiataloknak, tanároknak. A fertőző megbetegedések számának emelkedése miatt péntektől már kötelező a maszkviselés a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei oktatókórház tagkórházainak, fokozott kockázatú, járó- és fekvőbetegellátást végző osztályain és részlegein. A Belügyminisztérium köznevelési államtitkársága elítéli a nyírmegyesi Arany János általános iskolában történteket. Álláspontjuk szerint az esetlegesen szükséges fegyelmezés sem indokolhatja a gyermek megalázását, és nem magyarázhatja az osztálytársak előtti levetkőztetést sem. Az államtitkárság az MTI-hez pénteken eljuttatott közleményben azt írta, az ügyben a tankerületi igazgató a rendőrség jelzése alapján belső vizsgálatot rendelt el. Majd rendkívüli szülőértekezletet tartottak, ezután a rendőrségi eljárással párhuzamosan fegyelmi eljárás indult a tanító ellen. Folytatódnak a fővárosi Szabó Ervin könyvtár jubileumi programjai. Ezek között szeptembertől kiállításokkal, tudományos előadásokkal és beszélgetés sorozatokkal várják a látogatókat. A közlemény szerint az intézmény fennállásának 120. évfordulója alkalmából több jelentős eseményre is sor kerül a közeljövőben. Ezek között folytatódik az Otthon a könyvtárban elnevezésű programsorozat, amelynek keretében az egyes könyvtárakban zenés programok, kiállítások, robotika foglalkozások és még bábelőadások is várják az érteklődőket. Végül a hétfői időjárásról. túlnyomóan majd napos száraz időre számíthatunk kevés fátyol és gomoly felhővel. A déli szél az Észak-Dunántúlon olykor megérinkülhet. A legmagasabb hétfői nappali hőmérséklet 22 és 27 fok között alakul majd. Híreinket hallották.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm rádiunk mikrofonjánál Hegedűs Blanka Ilonát, a Szent Ferenc kisnővérei közösségének egyik jelöltjét. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szervusz, köszöntelek!
Mindenekkel, amely nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
Fontosnak tartom azt, hogy egy ilyen személyes tanúságtételen keresztül ismerjék meg idősebbek, fiatalabbak azt, hogy ma 2024-ben hogyan hallja meg egy fiatal nő, te Blanka, a Jóistennek a meghívását.
Az én családom kifejezetten nem volt vallásos, viszont a szüleim azt fontosnak tartották, hogy egyrészt megkereszteljenek bennünket. Két testvérem van, mind a ketten kisebbek. Aztán általános iskolában hittalra jártunk, valamiért ez is fontos volt. Első áldozók voltunk, közben elkezdtünk, hát szép sorjában, előbb én, aztán a húgom, aztán az öcsém is elkezdtünk ministrálni otthon a templomban. És igazából azt gondolom, hogy főleg az a ministráns közösség volt az ott és akkor, ami az ilyen nehezebb időszakokban, amikor szívesebben maradtam volna otthon vasárnap a szentmise helyett, és csináltam volna bármi mást, amit mondjuk az osztálytársaim csináltak, vagy senki nem járt egy ponton rajtam kívül az osztályból, se szentmisére, se hitarra, se sehova, és akkor ez ilyen, mindig ugye emiatt úgy kívül éreztem magam, és...
Ez már feltételezi azt, hogy akkor nem egyházi iskolába jártál, meg hát szokták ezt mondani, hogy fiatalok, gyerekek nyilván a szülői nyomásnak eleget téve lesznek első áldozók, bérmálkozók, és akkor kibérmálkoznak az egyházból.
Hát igen, szóval az általános iskolám az nem egyházi iskola volt. Tényleg ez a ministráns közösség volt, azt hiszem, ami nagyon fontos volt, mert elég sokan összegyűltünk. Én alsó és felső tagozat határán voltam, amikor így elkezdett kialakulni egy olyan csapat, ami így viszonylag állandó volt, és akkor közös programokat is csináltunk, és nagyon élveztük, hogy a szüleink így elengednek bennünket, mondjuk a 17-18 évesek voltak a legidősebbek, és hogy mondjuk táborba elmehettünk, ilyen kulcsos házakba például, és akkor ott 2-3 napot ott főztünk magunkra, persze így az idősebbek vezényletével, meg egy csomót számháborúztunk, meg persze mindig csöpögött valami lelki tartalom valami az Istennel kapcsolatban is, de hogy ezek olyan vagány programok voltak, és vagány közösség volt, és azt hiszem, hogy keresztül segített ezen, vagy ezeken az éveken, amikor egyébként semmi kedvem nem lett volna különben. Nem igazán értettem, hogy mi történik a misén, nem igazán volt így egyéb, ami megfogott volna. Aztán középiskola választás előtt igazából annyit tudtam, hogy nyelvet szeretnék tanulni, angolt szerettem volna tanulni nagyobb óraszámban. És akkor így összegyűjtögettük így a lehetséges iskolákat ott a környékünkön. Hát és az egyik az egy egyházi iskola volt, de hogy tudtuk, hogy ott van emelt angol nyelvoktatás, ilyen osztály külön, és hát úgy voltam vele, hogy hát mindegy, most ez heti két hittanúra, egy évfolyam is se valahogy túlél. Egy érdekes volt már, hogy így előadtam így a szüleimnek, hogy hát így erre az iskolára gondolnék. Valahogy olyan nagyon egyértelmű volt az ő szemszögükből is, hogy ez így jó lesz. Szóval felvételiztem, és felvettek, és akkor elkezdtem itt a gimnáziumot, és ez Pécsett a ciszterciáknak. Akkor, amikor én oda jártam, akkor két atya szolgáltott az iskolában, és azt hiszem, hogy nekem első... ilyen testközeli találkozásom volt ez egyáltalán szerzetesekkel, de hogy egyáltalán bárkivel, aki ilyen nagyon-nagyon radikális módon adta oda az életét az Istennek. És hát úgy lenyűgözött az, hogy ennek ellenére, vagy hogy ez egy ilyen durva dolog, egy nem tudom, 14 éves gyerek szemével nézve, és hogy ennek ellenére ők ilyen nagyon életvidámak voltak, nagyon közeliek voltak, szóval, hogy így meg lehetett őket szólítani, ők is odaléptek így hozzánk, suhantak végig a folyosón, mindig ezer dolguk volt, de hogy így be lehetett így kopogtatni hozzájuk, hogy így van valami, amiről mondjuk beszélgetni szeretnénk, vagy ilyesmi. És legfeljebb azt mondták, hogy most éppen vannak így, gyere vissza, nem tudom, 20 percen is. És aztán itt volt, elég hamar, szóval, hogy még 9-es voltam, második fél év volt, egy márciusi, jó füllet meleg, dupla angol közben, éppen egy filmet néztünk Teréz anyáról, egy ilyen nagyon-nagyon picike kis teremben, egy ilyen régi kocka tévén, és hát így tudtam már így róla, vagy hogy nem az volt, hogy mondjuk először találkoztam volna az ő alakjával. De valahogy így ez volt ez a pont, amikor így azt hiszem, hogy így különösen is mellbevágott, hogy itt van ez a picike asszony, és de jó ég mit csinál, hogy így nincsenek rá szavak. És ahogy ez így eljutott így a szívemig valahogy azzal együtt, nagyon halkan, nagyon finoman, nagyon egyszerűen ott volt a Jóistennek inkább ilyen felvetése, hívása, hogy akár te is lehetnél az enyém. És én akkor ezt valahogy nagyon-nagyon hasonló egyszerűséggel és egyértelműséggel, ilyen gyermeki bizalommal tudtam fogadni, hogy hát persze, szóval, ha te mondod. Különösebben akkor még így nem voltam ott, hogy akár így a saját hitemben, hogy nagyon az enyém lett volna. Valahogy így ez időt tájt kezdődött, így ez a folyamat is, hogy az, amit addig úgy csináltunk, mert kellett, mert el lettünk zavarva vasárnapon misére, meg minden, hogy ez így elkezdett az enyémmé válni. De hogy ez itt az elején nagyon egyértelmű volt, hogy hát akkor persze csináljuk. Persze, hát akkor 15 éves voltam, elég kicsi voltam, és nagyon az elején voltam mindennek, szóval nyilván ez nem maradt mindig velem, főleg nem ez az egyértelműsége az egésznek, hanem így, hát így hullámzott. Hol volt hozzá kedvem, hol nem, hol szerettem volna, hol nem, hol éppen tetszett valaki, hol nem. De hogy valahogy mégis így minden ilyen össze-vissza kavargásom közben, valahol mélyen tudtam azt, hogy ezek ilyen körök, és mindig a körnek az elejére érek vissza. És hogy ezt így a gyakorlat így igazolta is tulajdonképpen. Viszont hát nem nagyon lehetett ezt így. Elképzeltem, hogy így akkor hazaállítok egyszer, és akkor így közlöm a szüleimmel, hogy most akkor anya, apa, a lányotok szerzetes lesz. És kb. Ez olyan, hogy anya, apa, a lányotok férjhez megy. Viszont hát tényleg szóval gimnazista voltam, én nem is nagyon tudtam, hogy mit is jelent ez az egész, vagy hogy mivel jár, vagy hogy ilyesmi, hogy egyáltalán, hogy milyen közösségek léteznek, vagy hogy ültem ott az iskolapadban reggeltől estig, vagy délutánig, és
de akkor mi fogott meg? Maga a Jóisten jelenlétét érezted az életedben, hogy azt mondja, azt üzeni valahogy, vagy azt súgja benned belül, hogy gyere, szükségem van rád?
Nem is konkrétan ez, hogy így szükségem van rád, hanem szépen lassan, ennek az egésznek volt egy ilyen vonzása, ami így az Istenből indul ki, és felé visz. És hát hozott magával sok mindent. Először még csak akár így a saját, ugye személyes ima életben tapasztalható változások. Aztán elkezdtem bejárogatni. Azt nem lehetett sokszor megcsinálni, mert amúgy sokszor óráim voltak, de amikor nem, bejárogattam más évfolyamoknak a szentmiséjére reggelente. Mondjuk, amikor nem volt fakultációm éppen, akkor bementem. Ez a vonzás volt, azt hiszem, így nagyon nagy mértékben így jelen, hogy így nem is tudtam volna, vagy persze tudtam volna, de hogy így nem is akartam volna így távol maradni így tőle, mert így húzott így a szívemnél fogva, vagy nem is tudom.
Említetted azt, hogy ez nem egy ilyen valahol elinduló, és akkor itt szépen fokozatosan erősödő, meg emelkedő érzés, hogy akkor szerzetesség, és akkor látod valahol magasan a Jóistent egy ilyen fényességben, hogy na az egyenes út felé a szerzetesi hivatása, nem voltak azért mélypontok, vagy elbizonytalanodások, meg azért ez egy komolyabb útkeresés volt, hogy akkor most párkapcsolat kevésbé. Mi az, ami segített neked a középiskolás években, a hittanórákon kívül? Voltak-e olyan közösségek esetleg, vagy ott találkoztál a ciszterci szerzeteseken kívül más szerzetes közösséggel, aki megmutatott volna, vagy megmutatott valamit számodra?
Életem első lelkivezetője ebből az időből való, de ő az egyik atya volt, az egyik ciszterci atya volt. Viszonylag hosszan jártam hozzá, azt hiszem, még azután is, hogy már egyikünk sem volt Pécsett. Rajta kívül akkor így nagyon közösség nem volt így az életemben. Egy barátnőm volt, aki így végig kísérte így az egész minden alakulását, meg a húgom. De hogy így rajtuk kívül, vagy hogy tényleg olyan katolikus közösség, akkor nem volt.
Hogyan alakult tovább az életed? Mert gondolom nem rögtön a középiskola után mondtad azt, hogy na akkor megkeresem a Szent Ferenc kis nővéreit, és akkor lássuk, hogy mi lesz ebből.
Hát úgy alakult, hogy mindeközben, hogy így előttem lebegett, hogy így a körök, meg mindennek a végén egyszer majd csak odaérek, hogy hát valamit így kellett kifelé kommunikálni a világnak, hogy hát azért, szóval ott voltam már egy ponton, nem tudom, 10., 11., 12., hát továbbtanulás, hát így jött ez a téma. Azért ez egy ponton már világos volt, hogy én érettségi után nem fogok kapásból belépni egy közösséget, szóval nem ismertem közösségeket. És akkor kitaláltam azt, hogy hát én szeretek zenélni, népzenét tanultam, hegedülni. Hát akkor addig elkezdek így készülni a zeneakadémiára. Hát kicsit ez ilyen alibi is, vagy hát most nevezhetjük másként, de hát tulajdonképpen ez volt. És akkor addig így van időm, mert igazából időre volt szükségem. Nem volt így bennem az, hogy én bármikor eljutok oda, hogy felvételizzek valójában. Szóval, hogy így készülök, addig így alakulnak a dolgok, és akkor egyszer majd világosabb lesz, hogy merre. És akkor végül is egy ilyen OKS képzésre jelentkeztem, népzenei OKS képzésre jelentkeztem. Szóval, hogy az érettségi után így Pestre kerültem. Ez 2 éves volt, és az elején hát ilyen nagy lendülettel vetettem így bele magam így a közösségkeresésbe, vagy hogy igazából sok elképzelésem nem volt, hanem így igazából így örültem annak, hogy hát most akkor így itt vagyok Pesten, van egy csomó lehetőségem, ó, menjük. És szóval így mentem több felé.
Na de ez mit jelent azért? Ezt szerintem nem feltétlenül úgy kell elképzelnünk, hogy na akkor belevetettem magam a pesti éjszakába, és akkor jöjjön, aminek jönnie lehet.
Nem, hát ilyen logikát nem igazán látok benne utólag se. Elém kerültek szerzetes közösségek, és akkor meglátogattam őket. És akkor egy helyen összeismerkedtem egy lányjal, onnantól kezdve ketten mentünk, az nagyobb biztonságot is adott. Nem voltunk egyébként így nagyon sok felé, akkor úgy tűnt, hogy rettenetesen sok felé járunk, de utólag egyébként nem tudom, 4-5 hely volt. És akkor már egyszer elkeveredtünk Arlóba, kis nővéreknek egy nyílt napjára, nagyon random volt. Szósz már, mint hogy miért, nem tudom, valószínűleg a Facebookon találtuk. Amúgy így jó volt, hazajöttünk, és így éltük tovább az életünket. Szóval így nem értettem, hogy most miért jöttünk ide, vagy miért kellett addig utaznunk. És aztán viszont az történt, hogy mélypont az első év vége felé, mint hogy az OK első év vége felé, akkor szerelmes lettem. Mintha így a talajt húzták volna ki a lábam alól. Mert hogy, ahogy így mondtam, hogy előtte azért mindig bennem volt, bármilyen hullámvölgyek közepén is voltam, hogy azért csak visszaérek oda, hogy szerzetesség, és itt nem találtam ezt magamban, bármilyen mélyre ástam, és azért évek óta mégiscsak erre építettem, és így hirtelen ott maradtam azzal, hogy akkor azt se tudom, hogy ki vagyok, vagy merre megyek. És akkor már szinte 20 éves voltam, és az akkor eléggé megviselt, mindent megviselt, szóval, hogy az Isten kapcsolatomat is teljesen szinte nullára. Olyan nagy tanástalansággal nem tudtam igazából, hogy így mit csináljak, vagy merre, vagy hogy.
Beteljesült szerelem volt?
Nem, mivel hát nem csak én voltam ilyen szétesett állapotban, hanem a fiú is, és bennem az volt, hogy én itt most szanaszét vagyok, nem akarom ezt így a nyakába varni.
Számomra azért furcsa, és azért tettem fel ezt a kérdést, mert megtapasztalsz egy szerintem csodálatos érzést, hogy lehet máshogy is szeretni, mert a jó Istenbe is lehet szerelmesnek lenni, meg az a fontos, hogyha szerzetesként, papként a jó Istenbe szeret bele valaki. Ha nagyon negatív akarok lenni, akkor azt mondom, hogy legalább ez ad akkor a biztonságot, hogy a másik oldala stabil, és nem úgy van, mint nagyon sok párkapcsolatban vagy házasságban, hogy a másik fél az megbillen, mert ő stabil és örök, és megvan az a bizonyosság, hogy ő örökké szeret bennünket. De megtapasztalsz egy csodálatos érzést, és elfordulsz a jó Istentől. Nekem ez olyan furcsa, ambivalens dolog.
Hát valószínűleg ez jelzi azt, hogy nem arra felé kell keresgélnem, azt gondolom. Hogyha valami elvisz tőle, akkor azt gondolom, hogy akkor ez nem az enyém. Amennyire tudatosnak tudtam lenni, szóval, hogy nem is nagyon akartam így belemászni se. Olyan típus vagyok egyébként is, hogy nehezen mászom ki ilyenekből. Szóval, hogy amennyire így tudtam magamat is óvva, meg őt is, meg minden, így is hosszú volt. Majdnem egy év kellett, mire valamennyire így rendeződött az én Istennel való kapcsolatom is, magammal való kapcsolatom is, vagy hogy így volt így tovább talán, vagy hogy így akkor tudtam már abban gondolkodni, hogy hát akkor mi is van most. Az elején nagyon-nagyon elzárkóztam mindentől, mindenféle potenciális segítségtől. Hónapokon keresztül így magamban rágottam az egészen. Aztán egy ponton eljutottam oda, hogy így nem tudok így létezni, szóval, hogy így muszáj csinálni valamit, mert muszáj lépnem valamit, mert hogy így húz ez egy ilyen mocsár, és így nem vagyok jól benne. Az Isten is hiányzik, meg az is hiányzik, hogy jól lenni, vagy hogy így nem ebben a sötétségben, meg ilyen kicsit ilyen zuhanásban, hogy így végeérhetetlen zuhanásban lenni. Hát összeszedtem, hát nem is a bátorságomat, de így egy olyan pillanatban, amikor így kicsit jobban tudtam úgy gondolkodni, hogy erre tényleg szükség van, akkor szépen lassan így megírtam egy e-mailt, és hosszú idő után megint elmentem a lelkivezetőmhöz. Hát nem is tudom, hogy akkor már nagyon-nagyon régen voltam nála. Ilyen helyzetekben tudok úgy nagyon eltűnni, amikor így valami nehezebb.
Tehát ha jól értem, akkor a lelkivezető akkor kell, amikor nincs nagy probléma. Ha nagy probléma van, akkor majd én azt megoldom egyedül.
Nem, ez így nem igaz. Csak én ezt csináltam. Nem, a lelkivezető folyamatosan segít, és folyamatosan ott van, és kísér, és figyel. Ez akkor így olyan kicsit, mint hogy az Istenhez is odafordulok, hogyha baj van, és akkor segítsen. És egyébként meg nem. De hogy ezt én tudtam, meg minden, csak hát így valahogy így nem tudtam rávenni magam, hogy akkor most így elmenjek, és akkor így előadjam, hogy ez van.
És szerintem ezzel sokaknak segítesz, mert nagyon sokan, fiatalok, idősebbek küzdenek. És szerintem szégyeljük azt, hogyha valami... Tehát olyan könnyű büszkének lenni arra, hogyha valami jó történik az életünkben, és akkor ezt el lehet újságolni embereknek. De még akkor is, hogyha lelkivezetőről, vagy más segítő szakemberről van szó, félünk odaülni és a gyengeségünket megmutatni. Te is így voltál ezzel?
Igen, igen, igen. Egyébként is a gyengeségeimmel különösen is nehéz sokszor szembenézni, és hát ez meg tényleg egy olyan helyzet volt, hogy így minden is borult, és hogy én olyan biztos voltam ebben, hogy így azt vállalni, hogy hát mégsem, talán vagy mi van, kellett megérkezni hozzá. Összességében szükség volt erre az időre, szóval, hogy oda kellett érnem minden szempontból, hogy azért tudjak elmenni, mert szeretnék elmenni, és nem az, hogy most valamiféle nyomást gyakorlok saját magamra, hogy már pedig ezt kéne. Azt hiszem, hogy ez nem segített volna.
Minden akkor történik az életünkben, amikor megérünk rá, ezt szokták mondani, és hát ez így van valahol. Mind a segítségkérésben, mind pedig a Jóistennel való kapcsolatban, meg az elköteleződés vállalásában. Na, eljött ez az egy év, amit így végig küzdöttél már segítséggel. Mi történt utána?
Az Isten kapcsolatom kezdett így rendeződni, és aztán lassan ebben a folyamatban így felfedeztem azt, hogy mégiscsak ott van a szívemben továbbra is. Jó mélyre ásódott, vagy ástam, vagy bármi, de ott van. Ez, hogy az Istennek adni az életemet szerzetesként, nagyon egyszerű is lehetett volna a helyzet. De hát akkor így megbonyolítottam, hogy okay, értem, Uram, szóval igen, és tulajdonképpen, hogy így szeretném. Én is szeretném. De mi van akkor, ha nem szeretném? És akkor így belegabajodtam így az Isten akarata és az én szabad akaratom kérdésébe. Úgyhogy egyébként közben tényleg szerettem volna, csak fel kellett tennem ezeket a kérdéseket. Közben így lassan befejeztük a konzit, és hát ott voltam, hogy nekem még mindig idő kell. És akkor nagyon bele voltam ebben mászva, hogy akkor most kinek az akarata, és mi, és már emeldik. És arra gondoltam, hogy milyen egyszerű lenne ezt csak így a hátam mögött hagyni. És akkor egy konzis osztálytársammal találtuk, hogy elmegyünk egyetemre Kolozsvárra. Az jó messze van.
Távol mindentől el lehet, meg mindenkitől el lehet futni, de hát saját magunk elől nem tudunk.
Hát igen, erre rá kellett jönnöm, több szempontból is rá kellett jönnöm. Először akkor, amikor jött a Covid, és az első év online kezdődött, és nem mehettünk sehová. Itt maradtam így a mindennel otthon, és aztán pedig akkor, amikor egy ponton nem bírtam, szóval, hogy egy ponton így el kellett indulnom, és akkor így volt osztálytársaimnál, laktam így nem tudom, egy hónapot abban az évben, de hogy így mindenhova jött velem ez az egész, nem lehetett otthon hagyni. Nem is egészen tudom, hogy, de hogy így muszáj volt szembenézni vele. Nagyon nem akartam kibogozni azt a csomót, amit úgy sikerült megkötözni. Nagyon nem akartam, hogy mondjuk az Isten bogozza ki. És akkor A második fél évben, az egyetem második fél évében, az még mindig ez a covidos online év volt, volt egy órám, néprajzi fotózás technika, és az volt a feladatunk, hogy néprajzot tanultam, és a covidban otthon, hát egy nehéz dolog. És akkor az volt a feladatunk, hogy hát ha már így mindenki így be van így zárva, akkor legalább legyen egy olyan féléves munkánk, hogy készítünk egy fotósorozatot, hát vagy egy személyről, vagy egy közösségről, aki vagy akik így valamilyen formában így érdekelnek, vagy így szeretnénk megismerkedni velük. Én akkor vagy Budaörsön, vagy Budakeszin laktam éppen, és akkor az ismerőseim körében körbe kérdezgetve összegyűjtögettem szerzetes közösségeknek az elérhetőségét, mert hogy az volt az én nagy ötletem, hogy elmegyek fotózni egy szerzetes közösségbe. Olyan helyre szerettem volna, hogy ahol azért valakimet ismerik, és akkor így emiatt. Szóval aztán volt egy listám, és ráböktem. A szalazi nővérekre sikerült ráböknöm, Pest Hidegkútiakra. Egy bátor pillanatban tárcsáztam a megadott telefonszámot, és már készültem arra, hogy kit fogok legközelebb felhívni, amikor így előadom, hogy ki vagyok, és mit akarok, és így az a válasz, hogy nem, mert hát én is ezt reagálnám, hogy ilyen helyzetben engem valaki felhívna. Egy vadidegen. És akkor így az volt a válasz, hogy ó, igen, persze. Szóval erre a válaszra nem voltam felkészülve. A lényeg az, hogy így keveredtem oda, néhány alkalommal voltam náluk Pest Hidegkúton fotózni, viszont meghívtak magukkal a nyári lelki gyakorlatukra, amilyen hivatástisztázó lelki gyakorlat volt, így egyáltalán, hogy házasság, vagy szerzetesség. Akkor voltam talán a legmélyén ennek, akinek az akarata dologban. Szóval elmentünk. És főleg kérdéseket szült bennem, az a szűk hét, nagyon-nagyon sok kérdést, meg nagyon-nagyon sok kételyt, de hogy az fontos volt, azt hiszem, hogy ott meg tudtam fogalmazni már őket, leírogattam őket, és közben ott, ahogy teltek a napok, az is megfogalmazódott bennem, hogy hát akkor megint jó hosszú idő után, megint így jó lenne akkor így ezeket most már így tényleg megint átbeszélni. Megint megkerestem a lelki vezetőt. Ahogy hazaértünk a lelki gyakorlatról, én egyenesen mentem tovább hozzá. És akkor 2021. augusztus 20-a reggel elsírtam szó szerint, hogy én ezt nem értem, és ez hogy van. Elmondtam így mindenféléket, és akkor nézett, mosolygott. És azt mondta, hogy Blanka, ez olyan egyszerű, de én nem mondhatom meg magának kell rájönni. És aztán szaladtunk Szentmisére, ő celebrálta a Szentmisét. És hát van az a helyzet, amikor így az ember úgy érzi, hogy neki szól a prédikáció, és így az volt az élményem, hogy na ez konkrétan arra válasz, amit én így az előbb itt így felsorakoztattam. Olyan szinten, hogy így ültem a padban, és így éreztem, hogy így az állam így egyre jobban így leesik. Tulajdonképpen onnantól kezdve nem volt kérdés. Valahogy így voltak ilyen puzzle darabok így a fejemben szanaszét, eddigre, de a prédikáció végére az utolsó is a helyére került, az utolsó darab, és tulajdonképpen tudtam, hogy megszületett az az igenem, amivel kapcsolatban sokszor gondoltam már, hogy kimondtam, meg minden, de mindig tele volt így kiskapukkal, meg mindennel, ebbe így nem volt több.
Kedves hallgatóink, Hegerűs Blanka Ilonával, a Szent Ferenc kisnővérei közösség egyik jelöltjével, Pap Ildikó beszélgetett.
Ne maradjon lehangolt! Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.
Te vagy az út, az igazság, te vagy az élet. Hozzád megyek, áldom neved,
minden napnak megvan a maga baja, de amikor már megköszöni a lakó a itt létedet, attól nincs jobb. És ölelve jössz, és ölelve mész.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat a Lélek hangolóval. A felvidéki Nagytárkányból származó Kunfalvi Ádám Eleonórát hivatásbeli elkötelezettségéről kérdezem, és annak útjáról is, hogy hogyan vált a munkahelyéül szolgáló lakóotthon egyik fiatal lakójának keresztanyjává. Tartsanak ma is velünk!
Áldom neved által a dílek, megszabadítottál, kenyeret volt adtál, tested is híret táplál, hűséged éltet, alleluja, megszabadítottál.
Vendégem a Lélekhangoló műsorban Kunfalvi Ádám Eleonóra, aki a Szélo Gábor Evangélikus Szeretetszolgálat lakóotthonában szociális gondozó és ápoló. Induljunk ki a te személyes életedből, a gyerekkorodtól. Fő témánként említhetem mai beszélgetésünkben az elköteleződést, a hűséget. Te a családban ezen a területen mit kaptál, mit láttál?
Negyedik gyermekként születtem evangélikus családba, de nem gyakorolt vallásosságot, és így éltük hétköznapjainkat. 10 éves koromban halt meg édesanyám, onnan középiskola, aztán egy kis munka, és aztán egy magyarországi bibliaiskola lehetőség jött velem szembe. 93 nyarán jött a nagytárkányi gyülekezetbe Bozorádi Zoltán ifjúsági csoportjával. A gyülekezetünk szorgos tagja, nővérem keresztanyja szólt, hogy tudnék-e fogadni egy testvérpárt.
Akkor te mennyi idős voltál?
20 éves voltam, és délután értük mentem, nem igazán jártam én templomba, talán akkor léptem át először a küszöbét, mikor megszólítottak, hogy bátorkodjak bemenni a templomba a fiatalokhoz. Sokan voltak a templomba a fiatalok, és énekeltek, bizonyságot tettek. Nem volt sok idő, mert később jöttek, és akkor egy ilyen negyed órát, ha még én ott lehettem. És akkor hazamentünk a testvérpárral. Sokáig voltunk fönt, és kérdezték, hogy van a Bibliám, mondtam, hogy nincs. A fiú testvér felajánlotta nekem, az Attila, hogy nekem adja. És elbúcsúztunk, felmentem az emeletre, és aludni nem igazán tudtam, mert forgott a fejembe minden, hogy legyen, mint legyen a másnap. És akkor elővettem a Bibliát, és a Ézsaiás 53 került szem elém, hogy pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze, ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei járán gyógyultatok meg. Azt mondtam, hogy nekem ő kell, nekem ez kell, nem tudom mi ez, de nekem ez kell.
Ezt a Bibliát, ami számodra ismeretlen könyv volt, és láttad, hogy a fiataloknak viszont olyan fontos, hogy valószínű, hogy egy nagy ajándékot kaptál, csak úgy kinyitottad?
Igen, lapozgattam, és akkor valahogy ott megragadta szemem a mondatokon. És másnap reggel kérdeztem Attilát, hogy hát mi ez, és mondta, hogy majd ő szól Bozorádi Zoli bácsinak, és akkor elmagyarázza neked. És akkor volt egy istentisztelet, azon belül volt egy keresztelő, és volt egy úrvacsora. És azt mondtam magamnak, hogy ez nekem mind kell, mert ezt kerestem egész életembe.
Most belevágtál a te megtérésed történetébe, illetve hogy Isten téged elég váratlan módon megtalált. Ezen a ponton kötnék vissza az első kérdésemhez, hogy miért érezted, hogy neked ez nagyon kell, ami a szívedben lejátszódott mindaddig az életedben, az hogy állt össze egy ilyen vágyakozását?
Az életem csak úgy ment. Teltek az évek, iskolás koromba, egyik szünidő a másik után, semmi hétköznapok voltak. Édesapám dolgozott, mezőgazdasági területen volt paradicsomgyárban, akkor az otthoni fóliázások mentek, szeretek kertészkedni, mezőgazdasági iskolát végeztem, úgyhogy tengtek-lengtek a napjaim.
Az édesanyád nem hiányzott? Ez nem volt benned, hogy szeretet hiányot értél volna meg emiatt, hogy nem volt veletek?
Nem tudom, nem hiányzott. Nem ismertem, nagyon-nagyon-nagyon keveset emlékszem rá. Nem tudom, elástam, lefettem. Nem kötődtem. Valahogy én ezt így lezártam. nem is beszélgettünk otthonról, ahogy hova ment, vagy nem jöttek nálunk, hogy jaj, szegény kis hiány, ez történt, vagy az történt. Senki nem jött tovább felénk. A rokonság az csak egy ideig volt velünk. Úgy voltunk vele, hogy fel kell szívni magunkat, meg kell oldani, fel kell nőni, és ez minket vitt. És akkor eljött ez a 10 év, hogy jött a Zoli bácsi, és megtalálta az úr, hogy oda vezetett, hogy ez a te családod, ez a te egyházad, ez a házad.
Érdekes, hogy ezt mondod, hogy azonnal az egyházhoz is érezted kötődőnek magadat. Ő arra is tanított, vagy segített, hogy akkor ezt a közösséget érezd magadinak, és legyen helyed benne?
Igen, igen. Zoli bácsi első nap megismerkedtünk, beszélgettünk 10-20 percet, nem sokat, és akkor mondta, hogy ő havonta egyszer jön, minden harmadik vasárnap, és hogy szeretnék-e konfirmálni. Igent mondtam, és akkor mindig jött, megkaptam a kis kártyás füzetemet, és tanulgattunk, és beszélgettünk, és nem otthon, mert édesapám az nagyon nem egyezett az egyházzal, úgyhogy hol a felügyelőnél voltunk, vagy a nővérem keresztanyjánál, Gabi néninél, úgyhogy nagyon ellenezte. Ez volt nyáron, és decemberben már harmóniumon játszottam, soha nem játszottam billentyű, közelébe sem mentem, zongora közelébe sem, már szolgáltam karácsony este.
Volt egy vonzódásod a hangszer iránt is?
Valahogy ez így jött, ez egy ilyen talentum lehetett, van bennem. Akartam tudni zongorázni, nővérem tanult egy ideig, nekem már arra nem volt édesanyám, hogy ő elvigyen, vagy bármit is kezdene velem, de ez valahol bennem is bennem volt. Állítólag édesanyám népdalének kelt a faluban, meg szeretett énekelni. Minden népdalt ismerek, minden mondókát, minden gyerekéneket is, nem tudom honnan. Úgyhogy nekiálltam, rajzoltam egy kartonfüzetre billentyűket, a Gabi néni lánya felírta a hangjegyeket, hallgattam, figyeltem, és ráírta a billentyűkre is a hangokat, megnéztem Kottát, mai napig nem tudok olvasni, de lejátszok bármit, egyházi éneket csak. Úgyhogy szolgáltam Zoli bácsinak 9-10 évet, a szlovák lelkészeknek is szolgáltam, istentisztelet alatt temetéseket, konfirmációt és keresztelőket.
Vigasztalás forrása, csak te vagy én Jézusom, békét szomjazó lelkünket, te vezérled jó úton. Ó, világos szép napom, hogyha bánat terhenyom, fordítsd felém szent orcádat. Fény öröm csak tőled árad.
Vendégünk a Lélekhangolóban Kunfalvi Ádám Eleonóra, a Sztéló Gábor evangélikus szeretetszolgálat Hűvösvölgyi támogatott lakhatást biztosító otthonának ápolója, szociális gondozója. Az egyház tagja lettél, és szolgálója is lettél. És közben az Istennel való személyes kapcsolatod, vagy Jézussal való kapcsolatodban milyen alakulást érzékeltél? Mit adott ez neked tényleg? Amit vártál?
A krisztusi cselekedetem az kaptam az egyházba, a gyülekezetbe, az életem 20 évtől kezdődően nagyon előálltam Krisztusba. Az én nagyapám és a gyülekezet húzta fel a templomot Nagytárkányba. Én hiszem, hogy van bennem krisztusi gyökér, a nagyapám, akár a nagymamám vonalán valami belém volt kódolva, hogy istenismeret és követésnek kell ennek lenni, akár úgy érzem, hogy az Ádám részből könyörögtek, vagy csak egy valaki. És a régi templomokban fel volt írva a nevük a padba, de amikor már én voltam, már nem volt ott. Édesapám, ő nem templomjáról a helyüket tudták, hogy ez az Ádám rész ide ül be. Valahol helyen volt ott. Úgyhogy hálás is vagyok az úrnak, hogy ide vezetett. Sokan a faluba csodálkoztak, hogy a kis Ádám templomba jár, falu rossza voltam. Elvégeztem otthon minden feladatot, de nem maradtam a lakásba. Vagy kertbe voltam, vagy mentem csavarogni. A faluba, akik evangélikusok, azok járnak templomba. Azok megcsodáltak, hogy ő itt. Nagyon nehezen jöttem el ide Magyarországra dolgozni, lenni, létezni, mert a nagybátyám temetésén jött egy nyírszőlősi lelkész, a Györfi Mihály temetni, és mindennek végén mentem hozzá, hogy lelkész úr, van egy evangélikus naptár könyvem. Találtam egy ilyet. Bibliaiskola Pillis Csabán, hogy mennyi esélye van arra, hogy én ide eljöjjek, és akkor mondta, hogy hát én vagyok ennek a vezetője. Erre és erre a címre ő volt a Herke János, írjak bizonyságtételt, de mondom, én soha nem jártam Budapest, semmi baj. Lerajzolta keleti, itt szállsz fel, ott szállsz fel, vonati jegy, és eljutottam 2001-be.
Pillis Csabán tartották akkor az EKE Bibliaiskolának az alkalmát, vagy egy hét volt az? Vagy?
Hétvége volt, vasárnap volt vége. És az első alkalommal én visszautaztam Szlovákiába, de nagyon nem volt kedves a vonaton lenni éjszaka, úgyhogy Herke János a titkára volt ennek a alapítványnak, és felajánlotta a feleségével, Melindával, hogy állhatok náluk is hétfőn, indulhatok vissza. És ez így ment egy-másfél évig. Közben dolgoztam én egy tésztagyárba, aztán valahogy megint csak otthon lettem, és akkor ez a bibliaiskola lendített ki. Az úr irányította, erősítette bennem, hogy képes vagy rá. Otthon ellátod édesapádat, testvéredet, mindent én képviseltem, meg kedvesen gondoztam, segítettem a családot. De amikor már Misi bácsi leírta ezt a útvonalat nekem, azt mondtam, uram, én el akarok indulni. Nagy nehezen rávettem édesapámat, hogy megyek, engedje, és onnan kezdve már előttem tényleg az úr ment. Mögöttem is ő állt, és előttem is ő ment. Melinda mondta, pedzegette, hogy van egy Budán fent egy Hűvösvölgy nevezetű rész, ahol fogyatékkal élő lakók élnek, Sarepta a neve, hogy megnézed-e. Felkísérlek, körülnézünk, el is mentünk, és bemutatott az igazgató úrnak, a Stojanovics Andrásnak, nagyon nagy szeretettel fogadtak, körülvettek zajongó, vizsító emberkék, akik felnőtt emberek gyermek lélekkel, és nagyon-nagyon szeretettel fogadnak. Voltak, akik megszólítottak, hogy mivel jöttem, sárga villamossal, van-e porszívóm, és én nem a sarokba szorultam, hanem egy kiságy közepén kapaszkodtam meg, még ilyen rácsok voltak rajta, én ott megszeppenve, ott álltam, beszélgettünk az osztályvezetővel, helyettessel, Melinda beszélgetett, és akkor kinyúlt egy pici kéz, megfogta a kezemet, és éreztem, hogy nekem itt kell lenni. Ez lehetett ilyen szerda, és akkor én utaztam haza, és forgattam magamba, az úrra létettem a lehetőséget, és hazamentem, nem mondtam első nap semmit, másnap sem. Majd tudom, hogy szombat volt, felkeltünk, és apukával valami hagymás reggelit készítettünk, és mondom, itt a lehetőség, most kell, hagymát kell pucolni, mert azt enélkül el nem tudom mondani. Hámoztam, hímeztem, mondom, apuka, van egy lehetőség Budapesten munka, mehetek-e, nem mondtam meg, hogy hova, vagy mi. Hát tudod, próbáld meg, nagy dolgot nem látott bennem. Ő mindig, úgyse tudod, úgyis majd visszajössz. Majd azt mondta, jó, menjél. És bementem a szobámba. Kinyitottam az útmutatót, aznap igen, mi volt? Kelj, felmenj Sareptába. Leszett ott egy özvegyasszony, és ez így is volt. Vettem a telefont, felhívtam Melindát, és azt mondtam, hogy szia Melinda, olvastál le ma útmutatót? Nem, mindjárt kinyitom. És ő se hitte el, hogy aznap ége, kelj felmenj Sareptába, és mondtam, megyek.
Istenem, te vagy mindenem, hozzád vágyakozom, utánad szomjazik a lelkem, utánad sóvárog a testem, kiszikkadt kopár víztelen földön. Nézek rád a szentélyben, hogy lássam hatalmat és dicsőségedet. Mert szereteted az életnél is jobb, ajkam téged dicsőség.
Vendégünk a Lélekhangolóban Kunfalvi Ádám Eleonóra, a Sztélo Gábor evangélikus szeretetszolgálat Hűvösvölgyi támogatott lakhatást biztosító otthonának ápolója, szociális gondozója. Úgy hallom a történetedből, az életed történetéből, hogy az Isten felé való kapcsolódásod, a felé való elköteleződésed és a hivatásod felé való elköteleződésed is egy ilyen meglepő és hirtelen váltás volt az életedben. Mi köt mostanáig oda, most már 20 éve vagy a Sarepta szeretett otthon munkatársa? Nem bántad-e meg az akkori döntésedet, illetve hogy Isten indítására figyeltél?
Nem, ez a teljes elköteleződésnek tettem, teszem mai napig is a munkámat. Ez a 20 év, ez teljes odaadással, odafigyeléssel, sok munkámban van, kitanultam, iskolát végeztem, közben osztályvezető helyettes lettem 9 évig. Most, hogy így 52 éves vagyok, azt mondanám, hogy még ha 20 évem lenne, akkor is nekik szánnám az időmet. Megtanultam csinyát, binyát, a gondozásnak ápolását, háláját, hálátlanságát is, szeretetét, szerethetőségét, amit adnak ezek a lakók, ez kint a világ nem tudja, mi ez. Ezt nem ismerik. Elhúzódnak villamoson, ajtókat csapnak be előttük. Az orvosok is félnek tőlük, de azért ellátják őket. Ők nem tudják, mi az, hogy harag. Ők, ha rosszul szólsz, vagy felemeled a hangod, akkor sem fordulnak hátat, nem hagynak ott, csak rád néznek, és neked kell korrigálni, hogy akkor másképp mondod. Nagyon szeretem őket. A központban, az ma már Sztélo háznak nevezett házba, én azt mondtam 5 év után, hogy ez a kiképzőház. Aki itt elkezd dolgozni az emeleten, az bárhol meg fogja állni a helyét, akár marad, akár nem marad, de erre emlékezni fog, hogy mi az, hogy kiszolgálni embereket úgy, hogy se keze, se lába, de beszél a szeme a betegnek, megmondja, mit akar, mi fáj, hol fáj. A maguk kis világába ők jól érzik magukat, de úgy velük lehet lélegezni. Velük lehet menni, mert ők nem ismerik a külvilágot, de mégis valahogy mi rezonáljuk. És valahol ismerik a mi bejövetelünket. Szomorúak vagyunk, fáradtak vagyunk, hozott anyagból dolgozunk. Amink van, azt nekik adjuk. Mi úgy menjünk haza, hogy feltöltődve. Mi nem fáradtak vagyunk. Úgyhogy nagyon-nagyon szeretek ott lenni, dolgozni. Mindig azt mondom, hogy mi vagyunk értük, nem ők miértünk, ezt egyszer biztos, hogy úgymond a fába vésem, hogy aki szembe jön majd a házba, az lássa, hogy ki kiért van itt. Mert nem igazán lehet ezt emberileg. Ide kell az Úr lelke. Oda minden nap úgy kell bemenni, hogy Isten itt van köztünk. Ha az ember gyengének teszi magát, azt elsodorják. Annyira erős ez a szakmahivatás, hogy nehéz fennmaradni. Fiatalok, akik jönnek hozzánk dolgozni, hiába beleállok abba, hogy megtanítsam, betanultsam, mindent megmutassak neki, és akkor azt mondja, hogy köszönöm szépen egy hónap után.
Lélekhangoló.
Mit látsz, hogy mi segíthet leginkább oda kötődni és hűségessé válni egy ilyen fogyatékkal élők közötti szolgálatra, munkára?
Én azt mondom, hogy szív, lélek, ez kell hozzá. Szívvel lehet, de lélek kell hozzá. És nem látás, hanem rálátás. Nem nézni, hanem látni kell ezt. Ebbe bele kell állni. Most már intézményen belül, az egyházon belül indult el egy kis iskola, gondozókat, tápolókat fognak képezni, hogy a gyakorlati része, mert a papír meg a betű az kevés lesz hozzá. Oda fizikailag bele kell állni. Szoktam mondani, hogy az elején húzzuk meg, és a közepén egy kicsit szusszanunk, de a végén mindig ott lesz a kegyelem. Mert minden napnak megvan a maga baja, de amikor már megköszöni a lakó, hogy köszönöm a napot, köszönöm az ételt, a itt létedet, attól nincs jobb. És ölelve jössz, és ölelve mész. Hogy szokták mondani, hogy a munkahelyem a második családom? Hát nekem a félvede második családom, ja.
Hallottam még ezt a különlegességet rólad, hogy keresztanyja lettél egy gondozott, sérült fiúnak. Ez hogyan történt?
Meghalt egy lakónk, és mentem a temetésére, és volt édesanyja, nagynénje, keresztanyja, megkezdett a szertartás, de csak nem jön a lelkész, csak nem jön a lelkész. Miért nincs lelkész? Álltunk ott, szólt valami kis lány zene, és akkor bejöttek a temetőgondnokok, megfogták az urnát, kivitték a szóróparcellára, és egyet pukkant, és elszállt a hamva, és ott döntöttem el, hogy az én kedves gondozottamnak, mivel ő bántalmazott gyermek, és úgy került be nagymamája, 3 évesen behozta. Ő 21 éves volt akkor, és szerettem, ő is szeretett, így mama, úgy mama, nem sok szót tud, de azt mindenre fel tudja használni, és nagyon szerethető. Ő tanított meg, úgymondva mindenre, amit ott bent kent mellett megcsinálni, kérdeztem, hogy hol van, mint van, megmutogatta, temetés után haza a villamoson azt mondtam, hogy ezt nem. Én őt megkeresztelem, mert nincsen hozzátartozója, és elmentem, bejártam minden templomot, ami torony volt, vagy ki volt írva, hogy egyház, bekopogtunk, megnéztük, 81-től fölfele volna keressége, nincs, nem volt, úgyhogy belementünk, megnéztünk minden, ahol volt gyermekotthon, gyermek, bölcsőde, meg mit tudom én, milyen intézményeket járt meg ez a gyermek, és aztán tényleg igent mondott András bácsi, és akkor én, mikor dolgoztam, akkor mindig fogmosáskor vittem, és tanítottam, hogy majd amikor lesz a keresztelő, akkor András bácsi önt a fejedre vizet, és akkor eljátszottuk, hogy többet, hol kevesebbet, és akkor így belelendült a fiú, és eljött a napja, ez volt szeptember Sarepta születésnap keretében áhítatta, kezdődik ez a nagy ünnepség, és meg lett keresztelve a Zsoltén.
És mit jelent számodra az, hogy a kereszt anyja lettél? Hogyan kötődsz most hozzá?
Az én számomra az ő keressége egy megnyugvás lesz, hogyha ő egyszer hazatér, mert házon belül vannak áhítatok, ő nem beszél, de viszont az agya az penge. Ennyi imádságot meghallgatva mi atyánkot mormolja, hiszem, hogy ez kellett számára az a keresztség. Nekem is megnyugtató, hogy nincs elveszve, nem pogányul fog majd meghalni.
Van-e számodra még olyan ige, amit megosztanál velünk, ami fontos volt, vagy mostanában fontos neked bármi?
Most a hétfői ige volt a kedves. Az volt, hogy Isten előtted megy, és mögötted Izrael Istene, hogy mögöttem is van, meg előttem is megy az Úr. Hiszem és vallom, hogy minden nap vele kelek és vele fekszem, és továbbra is úgy tudok felkelni, hogy dolgom van, és megyek és teszem a Isten gyermekeinek szolgálatát.
Hozzád megyek, áldom neved, általad élek. Megszabadítottál, kenyeret bort adtál, tested is híret táplál, hűséget éltet.
Lélekhangolunkban egy hivatása felé elkötelezett, szociális gondozót, ápolót, Kunfalvi Ádám Eleonórát hallhatták. Elmondta nekünk, hogy hogyan lépett be Isten az életébe, és milyen módon vált második családjává a Stélo Gábor evangélikus szeretetszolgálat fogyatékkal élők számára létesült lakóotthonának közössége, ahol közel 20 éve dolgozik. Beszélgetésünk megtalálható az Evangélikus Rádió Misszió honlapján is, a misszió.lutheran.hu rádió menüpontja alatt. Ezen kívül podcaston, a Spotify-on Lélekhangoló címmel. A műsorral kapcsolatban üzenhetnek az Evangélikus Rádió Missziónak az evmis@lutheran.hu e-mailre, vagy SMS-ben a 0620 620 3679-es számra. További jó rádiózást kívánva szeretettel búcsúzunk. Erős vár a mi Istenünk.